Kedves testvérek, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből szeretném én is olvasni, hogy a bevezetőben is onnan hallottunk egy Zsoltárt, épp az utolsót, vagy a századikat, nem az utolsót. Én a 33-at választottam, keressük meg a Bibliánkból, és fennállva hallgassuk meg ezt az Isten dicsőítő éneket. 33. Zsoltár. Örüljetek az Úrnak, ti igazak, az igaz emberekhez illik a dicséret. Adjatok hálát az Úrnak céterasszóval, tíz húrulanttal zengjetek neki, énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek. Mert az Úr igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik, szereti az igaz ítéletet, az Úr szeretetével tele van a föld. Az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehellete, gáttal torlaszolta el a tenger vizét, mederbe zárta hullámait. Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállt. Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait, de az ő terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert, lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. Ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket. Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. De az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Imádkozzunk. Szent Atyán, köszönjük neked azt, hogy bekapcsolódhatunk ezen az őszi délelőttön mi is ebbe a dicsérő énekbe, ebbe a téged magasztaló szóba, mert nem valami tőlünk távol való valóság az, amiről szól a felhívás sem, hogy minket hidegen, hanem átjárja a szívünket. Milyen kis lehet ez a hitvallás, milyen kis lehet ez az imádság. Mi is átéltük sokszor, sokféleképpen annak az igazságát, amiben megszólal. És köszönjük, hogy a te valóságod, jelenléted a tiéd között mindennél nagyobb igazság, és most is szeretnék, ha ezzel töltekezne a szívünk egész lényünk, és nem csak egyenként, hanem mint néped is, így hívtál el minket. Kérünk, hogy árasz ki ránk a szent lelkedet, aki által ihletettek az igék, azok, az a lélek, hadd járj át a szívünket, hadd munkálkodjon bennünk, hadd forrasszon össze a szent lélek közösségében, hadd legyünk egyek, nem csak egymással, hanem veled is, és ebből szülessen meg mindaz, amit te elterveztél és akarsz, hogy megszülessen bennünk és közöttünk. Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Zsoltárok könyvét nyitottuk ki most már másodjára ezen a reggelen. Azt a könyvet, ami... Azt gondolom, nem vagyok egyedül, ha azt mondom, hogy kincstár, vagy egy kincses ház. Talán többeknek eszébe is jött egy könyv cím erről, Dávid kincses háza. Charles Haddon Spurgeon neve alatt jelent meg ez a könyv, amit vagy 20 évig írt a Zsoltárok könyvének minden Zsoltárhoz, egy elmélkedés versről versre. Dávid kincses háza, Dávid kincstára. És nem véletlenül alakult ki a zsidóságban is az a gyakorlat, meg a kereszténységben is, hogy sokan voltak, ma talán azért jóval kevesebben, de régen sokan voltak, akik a Zsoltárok könyvét évente többször is elolvasták, végig elmélkedték az egészet. A zsidóságban kialakult az a gyakorlat is, hogy akár heti rendszerességgel mind a 150-et egy évben, vagy 50-szer a Zsoltárok könyvét végigolvasni. Aki nem bírja ennyit, az csak egy hónapban egyszer olvassa végig, aki esse az egy év alatt, de hogy folyamatosan olvasni ezt a könyvet, mert kincses tár. És az óegyházi időkben, a kereszténységben keleten különösen voltak olyan időszakok, meg olyan helyzetek, amikor aki valamilyen gyülekezeti tisztségre jelöltek, és azt be kellett tölteni, annak tudni kellett fejből a teljes Dávidot. Úgyhogy van feladat, lehetőség előttünk, tudni fejből a teljes Dávidot, így mondták a Zsoltárok könyvét. Miért tettek ilyen hangsúlyt erre, akár zsidó, akár aztán keresztény közösségek is? Azért, mert aki olvassa rendszeresen a Zsoltárok könyvét, én olvasom gyakorlatilag minden nap, azt veszi észre benne, hogy az Isten ismeretnek és az ember ismeretnek az imádkozó egyén, vagy az imádkozó közösség önismeretének valóságos kincses háza a Zsoltárok könyve. És ha az ember végigolvassa, igazat ad Calvinnak, aki az institúciót azzal a gondolattal kezdi, hogy az az Isten ismeret, amiből nem lesz önismeret, az nem ér semmit. Az az Isten ismeret, amiből, aminek keresztül nem ismerem meg jobban magamat az élő Isten színe előtt, nem csak én egyénként, hanem az a közösség, ami azt tartozik, az nem sokat ér. Az Isten ismeret és az önismeret, emberismeret, kincsestára ez a könyv, valóságos kincses háza, az Úr előtti csendességnek, elmélkedésnek, a felőle való gondolkodásnak nem véletlenül kezdődik ezzel az első sor Zsoltár, hogy az ő igéjéről gondolkozik és elmélkedik, mert ebben az elmélkedésben, a vele eltöltött csendességben a személyes hívő életem, a közösség hívő életem folyamatosan az ő formáló keze alatt van. És ennek a felőle és vele gondolkodásnak egy megkerülhetetlen útmutatója lesz a Zsoltárok könyve. Ebből a kincsestárból hallottunk most egyet. Amikor készültem, még ma reggel is, amikor hajnalban 4-kor fölkeltem, és gondolkoztam ezen, akkor ez kerültem, hogy vajon illik-e ehhez a naphoz a vesiben ez a Zsoltár. Melyiket, ha nem, akkor melyiket kellett volna inkább választani, ha nem ezt erre a hálaadó napra, ami a 150. ennek a közösségnek az életében. Talán éppen az utolsót, de akkor már rögtön az elsőt is kellett volna választani, mert hiszen a zsidóságban is a Tóra olvasást, ha befejezzük, még aznap el kell kezdeni újra előről, mert a könyv letehetetlen. Ha egyszer befejeztük, akkor azonnal újra kell nyitni az elején, és újra kell kezdeni az egészet. Vagy mind az 50-et kellett volna, és akkor úgy lettünk volna, mint Esdrás Nehémiás idejében, hogy egy fél napig hallgattak volna engem a testvérek, hogy olvasom a Zsoltárok könyvét, az Isten élő hangzó igéjét. Melyiket kell olvasni egy ilyen napon? És egyáltalán melyiket szoktuk mi, és mindannyian válaszoljuk meg magunkban, melyiket szoktuk ebből a 150-ből olvasni? Mert vannak, amiket úgy átlapozunk inkább, mert annyira nem áll közel hozzánk, vagy annyira nem tetszik. Három szót hadd mondjak. Meggyőződés, elbizonytalanodás, új meggyőződés. Egy kortárs bibliakutatót, aki jobbára az Ószövetség megértésének, megértetésének szentelte az életét, egy kortárs bibliakutató használja ezeket a kifejezéseket a Zsoltárokra. Azt mondja, hogy valamennyi Zsoltárt, mind a 150-et, nagyjából valamelyik csoportba be lehet sorolni. Vannak Zsoltárok, amik a meggyőződésnek a Zsoltárai. Vannak Zsoltárok, amik az elbizonytalanodásnak a Zsoltárai. És vannak Zsoltárok, amelyek az új meggyőződésnek a Zsoltárai. És ha végig gondoljuk, innen hozta ő is nyilván az ember ismeretből ezt a három szót, ha a személyes életünket végig gondoljuk, akkor abban is látjuk azt, hogy az életünknek, személyes életünknek, vagy éppen egy közösség életének is, ezek közül, közösség életének is vannak ilyen szakaszai. Hogy személyes életünkben mondjuk most a meggyőződés idején vagyunk. Valaki más közöttünk talán az elbizonytalanodás idejében. Valaki pont ebből kikerülve az új meggyőződést éli át. És ugyanígy ezek a stádiumok, ezek a fázisok valahogy egy közösség életét, Isten népének az életét is végigkísérik. Vagy éppen valamelyik kettő között mozgunk, határzónában vagyunk. Egyikből éppen ki a másikban, mert talán nem is sejtjük, de aki az térnek és az időnek királya, az vezet valamelyik felé. Életünkben vannak szakaszok, amelyeket a jólét, az egészség jelleme. Ez szinte magától értetődően fakad fel belőlünk azt, hogy megelégedett emberek vagyunk. Elégedettség. És ilyenkor az áldásokért érzett hála tör föl az emberből, ha ismeri Istent, és ezekhez kapcsolódnak a meggyőződés zsoltárai is. Akik ezeket írták, ugyanezeket élték át. Az áldásoknak az idejét, és föltör belőlük legtöbbször a hálaadás, vagy a himnusz, az Istent magasztaló szó. Ezekben örömökről, az Istennek a következetességéről van szó, arról, hogy megbízható, hogy a teremtésségben, a történelemben az ő törvényei uralkodnak. De vannak az életünknek olyan fázisai is, amikor a fájdalomnak erősebb a hangja, az egyedüllétnek magamra maradtam, vagy a szenvedésnek éppen, vagy a veszteségnek. És akkor ilyenkor az emberből elsőre, hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy elsőre a hálaadás tör föl, elsőre talán inkább a csalódottság, vagy a keserűség, ha nagyon mélyre kerülünk, talán a dű is, az önsajnálat is, a harag is föltámad bennünk. És kapcsolhatunk ezekhez zsoltárokat? Nem. Legalább 50-et. Egy harmadát legalább a zsoltároknak. Ehhez a fázishoz kapcsolhatjuk. Az elbizonytalanás zsoltárainak nevezi ez a szerző. És ezekben is nagyon fontos ez az őszinte szó. Az az őszinte szó, hogy az elbizonytalanás idejében azt látom, hogy nem csak rend van ebben a világban, hanem rendetlenség is. Nem csak szimetria, körző vonalzó, Attila bácsi mondta mindig így a héber nyelv kapcsán, körző vonalzó, szimetria, hanem aszimetria is. Hogy bántja a szemünket, mert aszimetrikus. Hogy a világban, ha körbenézünk, akkor azt látjuk, hogy talán most nem ez a rend, hanem az összevisszaság dominál, hogy olyan egyensúlyát veszteni látszanak dolgok, amik addig olyan szilárdnak és bizonyosnak tűnnek, fölbomlóban vannak. És ahogy a dicséretben, a hálában az élet, az életem pozitívumai az indítékok, és ezért fordulok az Úrhoz, és azért, hogy ebben a helyzetben elmélyüljön a vele való kapcsolatom, hogy a hálaadásom ne tegyen hogy a jólétem ne tegyen önhitté, hanem mindig hálaadáshoz vezessen, és ezért fordulok az Úrhoz, amikor ezek a siralmas énekek, ezek az elbizonytalanás zsoltárai vannak, akkor a negatív dolgok késztetnek az Úr elé. És hadd mondjam ezt a nagy tanítást, amit én úgy látom, mintha tettünk, hát ragozzuk végig ki, hogy akarja volna. A Zsoltárok könyvének a címe az eredeti nyelvben az, hogy dicséretek. Ebben a könyvben, amik az a címe, hogy dicséretek, vannak a siralmas énekek is. Abban a könyvben, aminek az a címe, hogy Isten dicséretek, vannak a panaszénekek is, mert az elbizonytalanodásnak a zsoltárai is lehetnek az Isten dicséret részei, ezt tanítja ez a könyv nekünk, amennyiben az elbizonytalanodás idején nem eltávolodunk az Istentől, hanem épp az elbizonytalanodásaink senki máshoz nem kényszerítenek közelebb, mint ő magához, ő hozzá a forráshoz. Oda vezetnek, hogy az az egyszerű tény, hogy a végtelen Istent imádjuk ebben a véges világban, ez önmagában feszültséges szül sokszor az életünkben, a végtelen Istent ebben a véges világban, és vannak idők, amikor a véges világnak a dolgai, történései ránk nehezednek, hogy szinte fáj. Nincs semmi fizikai fájdalmunk, de egy amerikai ismerősünkkel egy darabig együtt laktunk egy más szomszédságában, Angliában, amikor itt voltak nyáron, beszélgettem nyár elején, és kérdeztem, hogy ami most folyik egy pár éve, ez egy sőtámokban azt hogy érint, és egy olyan emberről van szó, akinek egészen világos és krisztálytiszta a Krisztus hite és iránta való bizalmas, és azt mondja, hogy sokszor fáj. Hogy ránk nehezedik, és rám nehezít Krisztusban élő emberként, hogy az egyensúlynak az a vesztése, felbomlása az igenis van, amikor megterhel. De ezek az időszakok is, ugyanúgy az áldások az Istenhez kényszerítenek, ezek is oda kényszerítenek hozzá, és akkor ezek a zsoltárok benne lehetnek a Dicséretek című könyvben, mert az elbizonytalanodás zsoltára is lehetnek Isten dicséretek, ha ezek az Istentől nem eltávolítanak, hanem egyre hozzá vonnak közelebb. És az életben végül vannak olyan szakaszok is, amikor egy váratlan fordulat történik. Várva vártam az Urat. És nem úgy fejezem, hogy nem történt semmi. Van ilyen is. Hanem úgy tudom befejezni, és lehajolt hozzám. Az új meggyőződésnek a zsoltárai, hogy az az Isten, akit eddig is ismertem, most is ismerem, de újként látom. Így mondanám ezt, hogy szintet léptem. De Jobb is ezt mondja, nem? Első néhány mondat a Jobb könyvének miről szól? A meggyőződésről. Hogy aztán történjen egy váratlan fordulat, és elkezdődjék az elbizonytalanodás, és ezért fáj olvasni Jobb könyvét, mert a könyvnek a 90%-a erről szól. Az elbizonytalanodás időszakáról, hogy eléljünk a végéhez, hogy Jobb maga mondja azt, miután a forráshoz kényszerült mégis, hiszen végig oda akar menni, az élő Isten színe alé akarom vinni az én ügyemet, hogy aztán végül ne az Istenről szóló bölcsességet hallja csak az Isten ismerő emberek szájából, hanem maga az Úristen szólaljon meg, és a végén azt mondja, hogy eddig csak hallottam rólad hírből. Most a szemeimmel látlak téged, új meggyőződés. Ugyanaz vagy. Én ismerlek másként. Én ismertelek máshogy meg azon az úton, amin végigvezettél. Hogy sötétségben jár a nép, és nagy világosságot lát. És a sötétségben lakókra az Úr világosságra rak, hogy mondja Ézsaiás a híres karácsonyi kor idézett proféciáján az elején. Hogy a káosz verméből, ami úgy tűnt, hogy elnyel minket, kiemelt az Úristennek a hatalma, az ő új ajándékai vesznek körül, és őt magát is régi újként látom, és ez szólal meg a meggyőződésnek a zsoltáraiban, hogy az Úr közbelépése mindent megváltoztatott, és ami a legkülönösebb, engem is. Nem csak a körülményeimet, hanem engem is. Az új meggyőződés született meg bennem. Na, ha elfogadjuk ezt a csoportosítást, mit kellene felolvasni ma délelőtt a vesiben? Mondhatnék egy áment, hogy utána beszélgessünk az ámen utána, hogy mit kellene, hiszen én nem ismerem a gyülekezetet, én mindig félek más helyre menni, prédikálni, Gödöllőn érzem jól magam. Nem ismerem a gyülekezetet, az ígérés meg legyen gyülekezetszerű. Hát én most, ahogy nézem az arcokat, egyre többet ismerek meg ugyan, de nem ismerem a gyülekezetet. Mit kellene most felolvasni a vesében ezen az ünnepen, ezen a hálaadó napon? Ha az utóbbi években, tehát nézzük testvérek, az utóbbi években sok olyan dolog történt, indult el, ami azt érzékelteti, vagy érezteti sokakkal, hogy sok minden kezd kifordulni magából. Járvány. Elhúzódó háborúk, aminek az elején mindenki azt hitte, hogy egy-két hónap alatt lerendezik egymással, aztán már évek óta tart, hogy egy újabb szülessék meg, aminek az elején valaki mondta nekem, hogy ezt gyorsan elintézik, mondom, te nem ismered azt a világot, nem lesz az olyan gyors. Vagy korábban alig látott időjárási jelenségek, vagy generációk, civilizációk összecsapása, akár egy társadalmon belül is, hogy nem is arról van szó, hogy más népek jönnek hódítani, hanem belül indulnak el ezek a szakadások, vagy fokozódó agresszió, vagy olyan evangéliumi keresztény közösségeknek a megrendülése, és hadd ne mondjak neveket, amelyek korábban a világmisszió meghatározó zászlós hajói voltak, és most évente 1 millió gyülekezeti tagot vesztenek. Ez egy valóságos baptista szövetség. A kérdés tehát, hogy az egyre inkább elbizonytalanodó világban a Jézus Krisztusban hívő közössége énekelje inkább a meggyőződés zsoltárait, vagy az elbizonytalanodás zsoltárait? Melyiket énekeljük? Azt a választ azt gondolom mindannyian rögtön elvetjük, hogy nem kell azzal foglalkoznunk, hogy mi folyik a világban. Magunkra zártuk az ajtót 10 óra, kizártuk a világot magunk közül, ne foglalkozzunk azzal, hogy mi fogyik a hásfa és a veselényi sarkán, vagy a körúton, vagy azon túl, nem érdekel minket. A vak csillag, ez a nyomorú föld, hadd forogjon keserű levében, megmondta Vörösmarty is a Véncigányban. Legyen így. Azt gondolom, hogy ezt a mondatot nem mondhatjuk. Még csak nem is gondolhatjuk. Nem mondhatjuk, mert éppen erről a világról mondja ez a Zsoltár, hogy az Úr igéje alkotta. Ő döntött egyszer arról, hogy legyen, és lett. Hogy ez a világ, amit leírnánk a maga önmagából való kifordultságában, ez az Úristen alkotása, ha nem is az eredeti, az őslenyomat, de az ő világa. És azt mondja ez a Zsoltár visszatérően, hogy az ő szeretetteljes hűsége, a magyar így fordítja folyamatosan ebben, szeretete, szeretetteljes hűsége, ez jelen van benne, betölti a földet. Hogy egy bizonyos helyzetben fölkiáltok, hogy ez az élet maga a pokol, és akkor Jézus mellém állna, és azt mondja, hogy te nem tudod, mi a pokol. Te nem tudod, mi a pokol. Ezt a világot még mindig betölti az Isten szeretetteljes hűsége. Ha levette volna róla a kezét, akkor tudnád, hogy mi a pokol. Hogy nem mondhatom ezt, hogy nem foglalkozok vele, hogy mi történik odakint a világban, nem, mert ez a világ az, amit az Isten úgy szeretett, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Ez a világ az, nem egy másik. Nem egy másik csillagrendszernek egy másik bolygója, hanem ez. Nem, mert ennek a világnak a világossága, Jézus Krisztus megbízta az elődeinket, ennek a gyülekezetnek is a legelső tagjait, meg a mostanaiakat is, megbízta azzal, hogy ebben a világban világítsatok. Én vagyok a világ világossága, mondja Jézus, hogy utána szinte egy szószra nem ugyanazon helyen, de mégis azt mondja a tanítványainak is, hogy ti vagytok. Ha velem közösségben vagytok, akkor ti vagytok. Hogy megbízott azzal, hogy ebben így legyünk jelen. Nem mondhatjuk, hogy nem ér minket, érdekel minket ez a világ és ennek az elbizonytalanodása, mert ez a világ a Jézus Krisztustól kapott küldetésünknek a szintere. Ha nem érdekel ez a világ, akkor mi nem érdekel? Hát a küldetés, amit ebben a világban élve bízott ránk és odaküld. Kell emlékeztetni magunkat erre a lehetőségre, hogy ezt nem mondhatjuk, mert a múlt azt tanítja, hogy van erre hajlam a kereszténységben. Hogy amikor dolgok veszni látszanak, és nagyon össze-vissza kuszálódnak, kaotikussá válnak, akkor az legyen a reakciónk, hogy kivonulunk belőle. És legyen velük, ami legyen. Ezzel a keserű földdel, ezzel a keserű. És pont egyébként sokszor evangéliumi közösségek tették ezt, az evangéliumra hivatkozva. Magukra zárták az ajtót, bent folyt tovább az Isten dicsőítés, szólt a halleluja, és ügyet sem vetettek a világnak a nyomorára, rosszabb esetben mély megvetéssel beszéltek azokról, akik ebben az elbizonytalanodott világban élnek. Ez nem a krisztusi válasz. Ez nem a krisztusi reakció. Melyiket énekeljük, és melyiket olvassuk? Nem ilyen zsidós bölcsességgel mondom, de azt mondom, hogy mindkettőt. Énekeljük az elbizonytalanodás zsoltárait is, mert egy ilyen világ házatáján vagyunk most éppen, és minket is érint, és énekeljük a meggyőződésnek a zsoltárait is, mert Isten a teljes íráson keresztül szól, és a teljes íráson keresztül formál, akar formálni minket is. Kell ennek az elbizonytalan zsoltárai, testvérek, mert nem színlelhetjük a sziklaszilárdságot, ha bennünk súlyos kérdések vannak. Mert ezt képmutatásnak hívják. Ez nem kegyesség, ez a látszata, ezt mondja Pál apostol Timóteusnak, ez a látszata. Ha bennünk súlyos kérdések vannak, akkor nem színlelhetjük a sziklaszilárdságot, és kellenek az elbizonytalan zsoltárai azért is, mert arra tanítanak, hogy abba, hogy 62. Zsoltár ezt mondja, öntsétek ki előtte a szívetek, abba, hogy öntsétek ki előtte a szívetek, abba beletartozik az összevisszaság kiöntése, ha ezt érzem, az egyensúlyvesztésnek a kiöntése, a negatív valóságnak a bármely megtapasztalása, mert ez mind Isten elé vihető. Nincs tabu téma, amit nem lehet az Úristen elé vinni. Ez egy óriási ajándék. A Biblia nem azt tanítja, hogy Istennél van 10 dolog, amiről vele soha ne beszélj, mint a rossz szomszéd, hanem, hogy öntsétek ki előtte szíveteket. És éppen azért öntöm ki ezeket, azért öntjük ki ezeket az Úr elé, mert bízok benne. Hiszen a 62. Zsoltárnak ez az idézett verse úgy kezdődik, hogy bízzatok benne minden időben ti népek, és ebből jön a következtetés, ezért öntsétek ki a szíveteket ő előtte. És azért is kellenek testvérek ezek a zsoltárok, az elbizonyítani zsoltárai is, mert ha ezeket kivonom az Úr előtti megszólalásaimból, akkor az életemnek egy részét vonom ki az ő uralma alól. És akkor biztos, hogy nem lesz tovább lépés, ha az ő szárnya alól vontam ki. És kellenek a meggyőződésnek a zsoltárai is, azokat is kell imádkozni, olvasni, énekelni Isten népének, még akkor is, ha megbojdult körülötte a világ. Még akkor is, hogyha önmagából kifordult világban él. És ilyen zsoltár, ezért döntöttem a 33. zsoltár mellett, hogy nem egy elbizonytalan zsoltárát hoztam volna hálaadó napra, bár ez is lehet az Isten dicséret rész, én ezt teljes szívemmel mondom. De mégis a megbizonyosodásnak, a meggyőződésnek egy zsoltárát hoztam, mert ez is tanít, hogy ezeket nem csak akkor kell énekelni, amikor meghozta termését a föld, dúsan ringanak a kalászok, pénztárcánk is vastagabb egy centivel, mint ezelőtte éveben volt, senki nem lett beteg, minden gömbölyű. A meggyőződés zsoltárjét nem csak ekkor kell imádkozni. Noé kijön a bárkából. Dúsan ringó búzakalászokat, bűzeföldeket lát, kombányok hasítanak rajta végig, tele a csűr, minden. Ezt látja? Mit lát? Az özönvíz utáni földnek a valóságát. És az első reakciója mégis micsoda? Igen. A meggyőződésnek a zsoltára, a hálaadás, az Isten dicsőítőjének. Olvasni ilyen időkben is, imádkozni ilyenkor is, mert ezeket a zsoltárokat, testvérek, úgy is föl lehet fogni, hogyha ilyen időkben élünk, ahogy Pál apostol gondolkodott erről a kérdésről. A Róma 8 végén, a nagyszerű római levél nagyszerű 8. fejezetének a végén, bár melyik nem az, kérdések sokasága áll, az Úristen előtt lehet kérdezni is. Ez is egy ajándék, van, akitől nem kerünk megkérdezni semmit, Istentől meg lehet. Kérdések sokasága áll, kiválasztaná el minket Krisztus szeretetétől, kérdezi. Nyomorúság, szorongattatás, üldözés, éhezés, mezítelenség, veszedelem, fegyver, kérdezi az apostol. Ezek valóságos veszélyek voltak, vagy fantom veszélyek Pál apostol életében? Összeset átélte. Nem olyanról beszél, amiről hallott, hanem olyanról, amelyikben mindegyikben, valahol a szolgálata egy pontján benne volt az élete. Valóságos veszélyek. Mégis úgy folytatja, hogy de mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket, mert meg vagyok győződve, meggyőződés zsoltárai, akkor, amikor nyomorúság, fegyver, üldözés, éhízés, mezítelenség, veszedelem vesz körbe, meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Krisztus szeretet, Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. 1989 óta kísér ez az ige. Akkor értettem meg, hogy ezt nekem is mondja. A meggyőződésnek az éneke. És ebben az esetben a meggyőződés zsoltárai, hogyha körülöttünk kaotikus a világ, mivé válnak, testvérek, a meggyőződés zsoltárai? Kivonulássá a világból? Nem, hanem bizonságtétellé. Egészen más úgy a meggyőződés zsoltárait énekelni, hogy bezárjuk magunk mögött az ajtót, és nem veszünk tudomást a világnak a nyomorúságáról, és mondjuk, hogy bezzeg mi, hát áper egyes hívők vagyunk, mi. Akkor a szavunk, a megbizonyodás zsoltárai a szívünkben semmi más, mint megvetés a világ iránt. De hogyha úgy olvassuk, és úgy énekeljük, és úgy mondjuk, hogy Pál apostol, hogy tudom mi ez, valóságosak, de meg vagyok győződve, hogy semmi nem választhat az Isten szeretetéről, akkor ebben a világban, testvérek, a szavunk egy szeretetteljes bizonságtétel lesz, amikor a meggyőződés zsoltárait olvassuk, vagy énekeljük. Meg vagyunk győződve, arról, hogy pontosan tudjuk, hogy mi az, amikor az élet elbizonytalanító valóságai kopogtatnak az ajtónkon. Nem csak hírből hallunk róluk, hanem beköszön és belép. De meg vagyok győződve, hogy az Úr igenis uralkodik. És törvényt szab, az ő szeretetteljes hűsége, amiről annyiszor beszél ez a Zsoltár, amiről éppen olyan valóságos, és ebben és ebből élünk. És így szabad, és így kell is olvasni ezeket a Zsoltárokat, imádkozni, a meggyőződésnek a Zsoltárait, kaotikus időkben is, a 33-at is, és hadd mondjam, hogy csak így lehet, és csak így szabad, mert így lehet evangélium. Másként ráolvassuk a fejükre. De így lehet evangélium, ha így olvasok ezzel a szívvel, ezzel a lélekkel. És így viszont nem csak szabad és lehet, testvérek, hanem kell is olvasni ezt a Zsoltát, vagy az ehhez hasonlóakat, mert ha nem, akkor önmagunkat veszélyeztetjük. Ha nem, akkor az életünknek a szilárd alapjai, meggyőződései, amik ebben a Zsoltárban is állnak, azoknak a helyére más meggyőződések fognak kerülni. Azt gondoljuk, hogy ha nem foglalkozunk Istennel meg az ő igéjével, akkor egy ilyen fegyvermentes övezetbe kerül az életünk, ahol semmi hatást nem ér. De ilyen nincs. Ha nem olvasjuk a meggyőződés Zsoltárait kaotikus időkben, nem imádkozzuk, nem énekünk, akkor nem arról van szó, hogy azok a meggyőződések, amik benne vannak, nem fognak minket elérni, na jó, hát ennyi. Hanem az fog történni, hogy azok a meggyőződések, hitek és vélekedések, amik körülöttünk vannak, azok kezdenek majd szép lassan gyökeret verni bennünk, és belénk kerülni. Kell ezeket olvasni, mert ha ezeket olvassuk, akkor javunkra lesz. Ha meg azok töltik be az életünket, akkor nem javunkra, hanem vesztünkre lesznek, hamis meggyőződések, illúzióknak leszünk a fogjai. Hármat hadd emeljek ki ebből a Zsoltárból. Az egyik illúzió, egy hamis meggyőződés. Zsoltár pont az ellentétéről szól, de ha nem olvasom, nem ivódik belém, akkor a hamis fog belém ivódni. Egyik hamis, hogy a népek, nemzetek szándékai, tervei, különösen, hogyha erősek, nagyhatalmúak, megingathatlanok, akkor azok végtelenek. A hatalmuk, az erejük valószerűtlenül nagyján nő a szemünkben, megdönthetetlennek látjuk őket. Tanulságos elolvasni Dániel könyvét. Isten lapoz egyet, mert betelt az idő annak a népnek az életében, és jöhet a következő. Ez egészen más szemlélet, mint amikor egy nagy hatalmat úgy látunk, hogy ez soha nem akar összeomlani. Visszaemlékszem gyerekkoromban, 80-as években szovjet főpártitkárok elkezdtek hullani, de még akkor is az volt bennem a 80-as években, hogy ennek soha nem lesz vége. Mármint nem a hullásnak, hanem ennek a hatalomnak. Hogy mindig ez lesz a lájkolt szín. És mindig ezt kell énekelnünk. És nem telt el, emlékszem, 82-ben halt meg Brezsnyev talán, 8 év múlva úgy, hogy egy ország sem támadta meg ezt a világhatalmat, eltűnt. Megmaradt, de erejét vesztette, kihúzták a fogát, mint a Dániel könyvére, ha gondolunk, letört a szarv. Hogy vannak helyzetek, amik történelmi idők, amikben úgy érezzük, hogy amiben élünk, soha nem lesz vége. Annak a hatalomnak, annak az erőnek. És az Úristen lapoz egyet a könyvben, és azt mondja, letelt az idő. Jöhet a következő. Kérem a következőt. Ha nem tudom ezt, akkor gyökeret ver bennem egy hamis illúzió. És emberi hatalmasságokat látok megdönthetetlennek. És a másik veszély, ami ehhez kapcsolódik szorosan ehhez, hogyha mindig ezeket látom magam előtt, akkor az életemben az aktualitások lesznek tájékozódási pont. Sokszor el szoktam mostanában mondani, Chestertonnál olvastam valahol, hogy a modern ember minden korábbi korok emberénél jobban, modern embert minden korábbi korok emberénél jobban érdeklik az aktualitások, az örökké valóság helyett. És azzal fejezi be, ezért fél minden korábbi korok emberénél sokkal jobban. Ha az aktualitások válnak a tájékozódási ponttá az életünkben, az örökké valóságnak a horizontja pedig kivész, akkor a félelmek fognak óriási nőni az életünkben. Hogyha nem tudom azt, amit mond a 10. vers, hogy a népeknek a szándékai, tervei megdönthetők, de az Úr terve és az ő szándéka szilárdan áll örökké, hogy tudom, hogy mi az, ami aktualitás, ma van, holnap nincs, percemberkék dáridója tart, mondja a Gyadi. És nem tudom azt, hogy az Úr az örökké való, akkor súlyos félelmeim lesznek. Aztán a másik illúzió a fizikai erőbe vetett hit, ami logikusan kapcsolódik ahhoz a mondathoz, hogy magamban bíztam elejétől fogva. Így kezdődik ugye József Attilának a Kész a leltár című verse, magamban bíztam elejétől fogva. Ha magamban bíztam elejétől fogva, akkor abból ugyanúgy csalódás lesz, mint a másik illúzióból, amit az előbb említettem. Ezt mondja ez a Zsoltár is. Illúzió a ló a szabadulásra. Illúzió az emberi erő a szabadulásra. És kell-e nekünk, testvérek, az, hogy a nagy hal gyomrába kerüljünk, a nagy hal gyomrával együtt le a föld alapjáig, hogy ott egy utolsó mondatként az imádságban elmondjuk azt, mert ezzel fejeződik be Jónás imája, az Úrtól jön a szabadulás. Meddig kell süllyedni, hogy az ember ezt kimondja? A nagy hal gyomrában a föld alapjáig, hogy utolsó szóként a Jónás imájában ki tudjam ezt mondani, hogy az Úr a szabadítás és tőle jön. Vagy sokkal előbb észreveszem ezt, és ez válik a szívem bizonyosságává. Vagy harmadikként, hogyha harmadik illúzió, szívünk öröme, boldogsága, ami mély belső megelégedettséggel tölt el benne, az hol van? A Zsoltár azt mondja a végén, hogy benned, Uram. Benned. De mi van, hogyha másban, a körülöttünk levő világban, és hogyha megkérdezik tőlünk, hogy mi az, ami boldoggá tesz téged, akkor soroljuk a lózungokat. Karrier, előrelépés a társadalmi ranglétán, jobb anyagi helyzet, stb. És egyszer csak rájövök, hogy ha ezek meglesznek, akkor nem az következik be, amit hittem, hogy tudom, hogy vagyok valaki, érek valamit. Mert ha ebben van csak a szívem öröme, ha csak ezekben van a szívem öröme és végső megelégedettsége, akkor az lesz, amit ez a Zsoltár mond, csalódás. De ha benned van a szívünk öröme, aki az életnek az Úra és fenntartója vagy, akkor az elbizonytalanás idejében is tudjuk azt, hogy ki az Isten, és hova kell fordulni, és kihez kell menekülni. Kell olvasni a meggyőződés Zsoltárait, testvérek, ebben az elbizonytalanult világban, hogy bizonságtételként lehessünk ebben a világban jelen, sóként, világosságként, hegyen épített városként. Nagyon szeretem ezt a képet, amit az Úr Jézus mondta, hogy ilyen legyen a gyülekezet, a tanítvány közösség. Különösen egy elbizonytalanodott világban hegyen épített város. Nem magunkat akarjuk láthatóvá tenni, hanem azt, hogy rajtunk keresztül láthatóvá legyen a Krisztus. Láthatóvá legyen az Isten, aki az életünket megváltotta. És lehet-e Istenről bizonyságot tenni a róla szóló kijelentés ismerete nélkül, az ő megismerése nélkül? És ezzel hadd fejezzem be, hogy ez a Zsoltár előre akar vinni minket az Isten megismerésében is. Két dolgot mondok, amire azt fogjuk mondani, hogy banális, de ezekben a banalitásokban, amiket sokszor elfelejtünk, nagyon sok tanítás van. Az első, ismerni Istent, mint teremtő urat. Ő az, aki az életet lehetővé tette. Mekkora valószínűsége annak, hogy egy 30 centis vonalzón egy üveggolyót úgy végig gurítsunk, hogy ne essen le róla? Matematikusaink gyorsan elkezdenek számolni, hogy mi a valószínűsége, de most a matematika nyelvét félretéve azt gondolom, hogy igen kevés. És mégis van élet. Ez egy fizikában egy alaptétel, hogy sokkal nagyobb az esélye annak, hogy semmi legyen, mint valami. És az Isten mégis úgy döntött, hogy legyen valami. Hogy a teremtő Isten az, aki szól hozzánk, aki tanít önmagáról, az ő igazságairól, minket a teremtettségének a csodái, a teremtettség pedig az ő, így mondta Calvin, az ő hatalmának a színpada. fénysugarak, amik a fényforrásra mutatnak. És itt a belvárosban, hadd mondjam ezt el, gépek uralta, urbanizált, mechanikus világban teremtő Isten és a teremtettség. Hogy nem kellene többet, még hogyha városlakók vagyunk is, és a gépek uralnak szinte mindent, mégis a teremtettség felé sokkal többet fordulni. Spurgeon, utkor is elmondtam éppen talán Gyulai Hálaadó napon, nem terjedte róla, de Spurgeon egész élete végéig depressziós volt. 22 éves korában észlelte először magát, és élete végé haláláig újra és újra föltölt benne. Volt, amikor hihetetlenül mélyen volt. Így volt az, aki ezzel a belső lelki vívódással. És azt mondja, az egyik, amit mindig alkalmazok, amikor látom, hogy ezt az utat járom, kimegyek a teremtett világba. Fúj az északi szél, azt tud fújni Angliába erősen, és megyek a széllel szembe, és szívom be a levegőt, az Isten teremtett világának a levegőjét, és érzem, hogy gyógyít. Urbanizált, mechanikus, gépekkel teli világunkba, ott lenni az Isten teremtett világában, mert szólni akar ezek által is hozzánk, és magáról akar fénysugarakat küldeni maga a fényesség és a világosság. Hogy ezek a rácsodálkozás, aha élmények ott legyenek a szívünkben. És beszél ez az oltár úgy az Úrról, mint aki a történelem ura. Ennek a gyülekezetnek hosszú történelme van. Hajlok arra, hogy ma nem becsüljük a történelmet. Egy amerikai filozófus azt mondta, hogy ha ezt tesszük, akkor rosszul járunk, mert arra fogunk ítéltetni, hogy újra átéljük azt. Nem tudom, hogy ez ennyire determinisztikus-e, meg jó-e vagy rossz, de Isten a történelmnek az ura. Az ő tudta nélkül semmi nem történik, se titokban, se nyilvánosan, különösen nem a népe életében. A vándorló nép elérkezik Moab síkságához. Mózes 4. könyve, 22. fejezet. Letáboroznak. Ugrik a Szentíró, jön Bálák, jön Bálám, átkozd meg Izraelt. Három fejezeten keresztül megy a lelki-szellemi harc, hogy az Isten áldottja legyen, mi legyen? Átkozott. Nem? Három fejezet. Mit tud ebből Izrael? Semmit. Végig mentünk egy úton, és mondjuk azt, hogy nem történt semmi. Mi van, ha emögött a semmi mögött? A történelem ura, a megőrző Isten állt. Hogy óriási dolgok történtek a fejünk fölött, amiről mi nem tudtunk semmit. De csak azért nem. Mert a történelem ura, akinek gondja van az ő népére, kiváltképpen való gondja, mert azt mondja, az én örökségem, az gondot viselt. És fölöttünk volt. Szent Ágoston mondja a vállomásokban egy helyen azt, hogy akármerre fordul az emberi lélek, ha nem benned marad, mindenhol fájdalommal találkozik. A világ szép dolgait is hiába keresi, ha rajtad kívül keresi, mert azok nem volnának, ha te nem teremtetted volna őket. Azt mondja, hogy vissza a forráshoz. Ne csak az ajándékot lásd, hanem mindenek fölött az ajándékozót. Amire tudnélik, amire irányul az életünk, ami végső soron irányítja az életről vallott gondolatainkat, az elképzeléseinket, ami meghatároz minket, az alapvető. Mert ha az Ószövetség tanít valamit az Isten hitről és az Isten tiszteletről, az az, hogy azok vagyunk, amit imádunk. Ha az élő Istent imádjuk, akkor az ő képére és hasonlatosságára fogunk formálódni. Ha a baáli erőket imádjuk, akkor a baáli erők képére és hasonlatosságára fogunk formálódni, és a sor végtelen. Azok vagyunk, azok leszünk, ami felé imádattal fordulunk, ami magával ragadja a képzeletünket, ami dicséretre indít, sőt még arra is, hogy másokat is meggyőzzünk, hogy gyertek, imádjuk együtt az Urat. Ha ez van bennünk, az elkezd minket belülről formálni, és ezért szól ez a dicséretre hívás. Örüljetek az Úrnak, ti igazak, az igaz emberekhez illik a dicséret. az igazak, becsületesek, akik, így mondja, akik komolyan keresik az Istennek tetsző életet, akiknek életfilozófiájuk, vezérelvük az Isten akarata és jó tetszése, megismerték azt, mert kiáradt Isten szeretete az életükben, azok akarják dicsérni az Urat, nem eszik nehezükre, nem fáj nekik, nem terhes nekik, gyönyörűséges nekik, és ezért születik meg az új ének. Azért születik meg az új ének, mert az új Isten új cselekvésének a következtében ennek a történetnek, mint Isten véghez vitt az életüknek, ennek az új impulzusából élnek, ebből nő a hálaadásuk ki. Ez a Zsoltár testvérek úgy kezdődött, hogy ti, és úgy fejeződik be, hogy mi. Ez egy óriási csoda, amikor megszólít minket az Isten, ti, és a végén azt tudjuk mondani, hogy mi, ami azt jelenti, hogy az ige az célba ért. Találva érezzük magunkat. Nekünk szól, hozzánk szól. Nem csak elment a fejünk fölött, hogy ti is körbenézünk, hogy kikről szól szó, hanem a végén azt tudjuk mondani, hogy mi is benne vagyunk, minket is meghívott ebben, mi is részesei vagyunk. Ezt a gyülekezetet is az elmúlt évtizedek, másfél évszázad alatt a jelenében is, meg ebben a jövőben is, amit eltervez. Ha ez így van, akkor ha elbizonytalanodó világban élünk, és bennünk is kérdéseket szület sokszor, akkor is kell, hogy szóljon az Isten magasztalóinak a szívünkbe, mert bizonyságtételé válik. És amikor az Úr elénk hozza egy-egy élethelyzet miatt az elbizonyítást, akkor is nyissuk ki a Bibliánkat, és imádkozzuk ezeket, azokat a zsoltárokat is vele. Minden Isten dicséretté válik, ha az Istenhez közelebb visz, és nem eltávolít tőle. Ha őt szerető emberekké, őt még inkább szerető emberekké és engedelmesekké formál, nem pedig távolodóká, akik csak háttal állnak az Istennek. Adja az Úr, hogy ma is ezt az arcát lássuk, amit felénk akar fordítani. És amikor ezt valami úgy elfelhősíti, akkor is tudnunk kell azokat a meggyőződéseket, amiket ő plántált el a szívünkbe. Ővé ezért a dicsőség. Amen.